Békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, olyan csodálatosan tud beszélni velünk Isten ezeken az énekeken keresztül is, annyira megragadók, és ahogy végig gondoltam mindazokat az énekeket, amelyeket ma este énekeltünk, tulajdonképpen én most abban is hagyhatnám, mert itt mindent elmondtak ezek az énekek, a drága igei üzenetet, amit Isten el akar nekünk mondani. Reggel, mikor olvastam az útmutatót, hát ez is úgy megragadott engem, hogy azt olvasom itt az Ószövetség ígében, hogy még a föld mélyéből is újra felhozol engem, igen nagyjá teszel, és hozzám mehetek, és megvigasztalsz engem. Olyan csodálatos az isteni vigasztalás, amely minden mélységből kihoz bennünket. Amikor Péter süllyedni kezdett, akkor így kiáltott az Úr Jézus, hogy Uram, ments meg engem. És ebben az útmutatóban mindig van egy rövid kis magyarázat ma Calvintól. Semmi se adhat nagyobb vigasztalás, mint az a bizonyosság, hogy a nyomorúság mélységéből is kimentesz minket, Uram. Olyan csodálatosak a mi reformátorainknak a bizonyságtételei, amely teljes hittel építettek Istenre, az ő igére, Jézus Krisztusra. A ma előttünk álló ige szakasz, amelyet lelkész testvérem felolvasott. Különösen azt szeretném kiemelni belőle rögtön az elején, hogy Jézus szintén vigasztalja a mi sokszor bizonytalan, csüggetek hitünket, és azt mondja, hogy elmondom ezeket néktek, amíg veletek vagyok, a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevembe küld az Atya, ő tanít meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam néktek. Ön csodálatosan hangolódik össze Isten igéje az Ószövetséggel, és aki nem ismeri igazán az Ószövetséget, az nagyon sokat veszít. Azt olvassuk, ahol Isten megígéri az Új Szövetséget, a Jeremiás 31-ben, eljön az idő, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet őseikkel kötöttem, amikor kézenfogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről, de ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam úruk, így szól az Úr, hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr, törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be, én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másik ember, az embertársát arról, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Milyen csodálatos az Új Szövetség ígérete, és Jézus most éppen erről, ennek a beteljesítéséről beszél, amikor azt mondja, hogy a pártfogó, a Szentlélek Isten eljön, és eszetekbe juttatja mindazt, amit én mondtam néktek. Magyarul az igét juttatja az eszünkbe. Nagyon komolyan kellene vennünk, hogy megértsük az igének a lényegét. Nagyon fontos. Mert egyébként olyan bizonytalanságban vagyunk. Most gondoljátok el, mire építjük mi a hitünket. Honnan tudunk mi egyáltalán Istenről? Honnan tudunk Isten törvényéről? Isten személyéről? Az ő jelleméről? Honnan tudunk a mennyei dolgokról? Honnan tudhatjuk, hogy vannak angyalok, vagy vannak ördögök? Hát csak is az Isten igéből. És közben az ember lebecsüli az Isten igéjét. A hétköznapi ember azt mondogatja, hát ezt is csak emberek írták. Hát természetes, hogy emberek írták. Hát ha angyalok írták volna, nem értenénk meg. Isten leíratta az ő igéjét. Gondja volt rá, hogy ne lehessen csűrni, csavarni, hogy se az ördög, se tévtanító ne csavarhassák ki az Isten igazságát. Mindent megmérhetünk ezen a drága könyvön. Úgy hívjuk, ugye a teológia azt mondja, hogy kánon. Ez egy héber szóból ered, a kána, amely nádat mérővesszőt jelent. Azt jelenti, hogy ez egy etalon, egy olyan lelki mértékegység, olyan lelki mérték adó írás, amin megmérheted Isten minden igazságát. Na mit tesz erre a teológia? Liberális teológusok mit tesznek? Meghazudtolják. A tudomány eszközével, a Biblia kritika eszközével tulajdonképpen elveszik az isteni tekintélyét az igének. Ez egy rettenetes dolog. Ettől ment tönkre az európai kereszténység. Miért? Mert tulajdonképpen ki is volt az első liberális teológus? Az ördög. Azt mondta a paradicsomban, csak ugyanazt mondta az Isten? Minden itt kezdődik, testvérek, ez a tagadás, a kétkedés lelke, amelyet belelopott az ördög az ember szívébe, és azóta is ezt gyakoroljuk. Szeretném felhívni a testvérek figyelmét valamire, ami nagyon fontos. Jézus Krisztusról azt valljuk, hogy a testé lett ige. Így olvassuk János evangélium a prológusába, a bevezetésbe, hogy az ige kezdetben Istennél volt. Isten volt az ige. Aztán az ige testé lett. Közöttünk lakott. Láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Az ige testé lett. Ezt így is megfogalmazhatnám, nagyon radikálisan, de komolyan, vegyétek halálosan komolyan, az Isten utolsó szava az emberhez, Jézus. Ő az ige. Ő az Isten kinyilatkoztatott szava. Ő az Isten felénk fordított arca. Ahogy énekeltük az előbb is, hogy te vagy az Isten lénye maga. Arcának ragyoglása, ugye a 2 Korintus 4-et idézi ez az ének. Igen, te vagy az Isten lénye maga. És mit tanítunk Jézus Krisztus személyéről? Hogy kettős természete volt, amikor megszületett. Valóságos ember és valóságos Isten egy személybe. Ugyanez igaz az írott igére. Valóságos emberi könyv és valóságos isteni kinyilatkoztatás. Mert az ő lelke ihlette ezt. Ha elolvassuk a 2 Timóteus 3.16-ot, akkor Pál apostolot írja Timóteusnak, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Ez azt jelenti, hogy Isten sugallatára iratott le, az ő parancsára. Mózesnek megparancsolja, írd meg egy könyvet. Mindazokat a dolgokat, amelyet ő mond. Így születik az ige. De hogy egy kicsit jobban megértsük, már említettem talán az első napon, hogy az Isten igéje hatalom. Az emberi szónak is van hatalma. Hát csak gondoljatok a politikára. Egy politikus szavának micsoda hatalma van. Egy katonatisztnek micsoda hatalma van. Még egy tanítónéninek is, bár már nem nagyon. De azért, ha azt mondja, tegyétek ki a füzetet a pacélére, akkor talán még kiteszik. Tehát értitek a szó hatalmát? A szó hatalma. És gondoljatok Jézus szavának micsoda hatalma volt. Ezzel mutatta meg, hogy ő Isten. Amikor azt mondja például, a sorvadkező embernek nyújts ki a kezet. Ha én mondom, akkor gúnyolódok. Egy mozgássérült beteg emberrel gúnyolódok, ha én mondom neki, hogy nyújts ki a kezet. De az Úr Jézus azt mondta, hogy nyújts ki a kezed, akkor ki tudta nyújtani. De vagy a naiv ifjúnak azt mondta, hogy ifjú, néked mondom, kelj fel, akkor fölkelt a koporsóból. A négynapos hullának azt mondta Lázár, jöjj ki, akkor kijött a halott. Értitek? Ez az isteni szó hatalma. És sokan azt mondják, na hát miért nem mond az Isten nekem ilyeneket? Miért nem látom az isteni igének ezt a hatalmát? Hát láthatnád. Hát láthatnád az életedben, ha komolyan mennéd, ha olvasnád, ha úgy azzal a remegő szívvel nyitnád ki az Isten igéjét reggel, hogy Uram, mit akarsz nekem mondani? Fantasztikus. Dolgokat élnél akkor át. Akkor megerősödne a szíved. Mert tulajdonképpen itt elmondja az Úr Jézus az ige mai hatalmát. Mert az ige a hirdetett ige mögött is az ő szent lelke áll. Én tudom, meg a drága lelkész testvéreim is tudják, hogy is kapjuk meg. Olyan sokszor jártam úgy, kis humor, de elmondom, szépen megírtam, mindig megírom gépen az ige hirdetésemet, aztán mindig, amíg aktív voltam, már reggel 6 óra előtt az irodában voltam vasárnap, elolvasom az ige hirdetés, hát ez egy nagy nulla, ez nem ige hirdetés. És akkor ott nem egyszer jártam így, és letérdeltem ott az íróasztal mellett, és megvallottam, látod, Uram, nem kértem el tőled az igét. Csak úgy, magamtól írtam, és ez nem ige hirdetés. És amikor letérdeltem, akkor egyszer megnyílt előttem az ige, mintha egy ajtó nyílt volna ki. Ez komolyan így működik, hogy az Isten lelke valami csodálatos módon megnyitja az ige titkát előttünk. amikor Jézus feltámad, és ugye az emmausi tanítványokkal megy az úton, akkor végül szemükre lobbantja, hogy hitetlenek, óti balgák, milyen restati szívetek, hogy elhiggyétek mindazt, amit felőlem megírtak a proféták. Restszív, hitetlen, restszív, balgák, azt mondja. És aztán tovább olvassuk a feltámadott úr, azt mondja, feltámadott úrról azt írja Lukács 24-ben, és megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. Hát erről beszél itt az Úr Jézus. Eszetekbe juttatja a Szentlélek mindazt, amit én mondtam nektek. Tudnék, az az isteni szó. Nem Horáciuszt juttatja az eszembe, nem Kantot, nem Marx Károlyt, meg a többieket juttatja a Szentlélek az eszembe, hanem amit az Isten mondott. Az Isten pedig a proféták által és a végső hatalmas kinyilatkoztatás, amikor ő maga jött el, és azt mondjam, mindenki ismerni fog engem. Hát testvérek, aki akarja, ismerhet Istent. Mert Jézus Krisztusban kitette az ő képét ebbe a világba. Ahogy az éneket idéztem, most idézem a 2 Korintus 4-ből, így írja Pál apostol, hogy Jézus Krisztus arcán ragyog fel Isten ismeretének dicsősége. Én gyönyörűen fogalmazza meg Pál azt a hihetetlen igazságot. Elveszítette a keresztény egyház az igébe vetett hitét, akkor hogy beszéljen vele az Isten? Nem fog leszólni, mint ahogy a misztikusok gondolják, hogy külön személyes kinyilatkoztatás, mint ahogy a karizmatikus proféták hirdetik, hogy nekik a Szent Szellem ezt mondta, meg azt mondta. Testvérek, ez nem igaz. Így nem beszél már az Isten. Miért nem? Azért nem, mert ez az Isten munkamódszere. Ő leíratta az apostolok által. És hogyan íratta le? Hogy a Szentlélek eszükbe juttatta, amit az Úr Jézus mondott. Azért van előttünk, mert a Szentlélek ezt elvégezte. És ezt benned is elvégzi, bennem is elvégzi. Olyan drága az Úr, hogy amikor egy élethelyzetben vagyok, nagyon sokszor, nem csak ezenben a Biblia, de az aktuális igét eszembe juttatja. Akár másnak kell mondani, akár nekem akarja mondani. Olyan világosan tud beszélni az Isten, hogy félreérthetetlen, de csak az ige által. És aki ezt nem hiszi, aki elhiszi, hogy mindenféle zigbe, zugba, sötétbe beszél az Isten, nem az Isten beszél a dervisek által, nem az Isten beszél a különböző pogány vallások által, a guruk által, és így tovább, nem az Isten beszél a jósok által, a hamis tanítók által, a hamis proféták által, nem az Isten beszél, hanem az ördög. Mert az ördögnek is megvannak a maga profétái. Aztán nem mindegy, hogy kire hallgatsz. Igenis, ebben a világban nagyon felerősödött az ördög hangja, mert megyünk az utolsó idők felé. És nem sokára, higgyétek el, emberi mérték szerint, vagy történelmi lépték szerint, nem sokára elközelít az antikrisztusi kor. Tulajdonképpen már benn vagyunk az előszobájába. Ez az egész világ antikrisztusi módon Krisztus ellenes indulattal áll, és megveti az Isten igéjét. Aki pedig megveti az Isten igéjét, azt mondja Sámuel Saul királynak, mivel megvetetted az Úr igéjét, ezért az Úr is elvett téged. Miért? Hát most testvérek, hát itt nagyon sokan szülők, nagyszülők vagytok. Hát hányszor átérjük, hogy a gyerekeink semmibe veszik a szavunkat. És tulajdonképpen, amikor a te szavadat, a te gyereket, vagy szomszédod, vagy akárki semmibe veszi, az téged vesz semmibe. Nem veszi komolyan azt, amit mondasz. Nem? Amikor a Isten igéjét egy ember megveti, bátorkodik ilyet tenni, akkor az Istent a személyébe sérti meg. Mert amit az Isten mondott, azt meghazudtolom. Azt nem hiszem el. És ez nagyon fontos dolog, hogy komolyan vegyük az igét. Az Úr Jézus nagyon komolyan vette. Csak gondoljatok, milyen kifejezéseket használt ő, hogy beszélt ő a Szentírásról. Azt mondja az Úr Jézus, hogy meg van írva. Ezt rendszeresen használta, ezt a kifejezést. Felolvasom, hogy Spurgeon éppen erre hivatkozva értékeli nagyon nagyra Isten igéjét. Azt mondja, hogy ez a mi hitvallásunk. Rendíthetetlen alapunk megvan írva. Hitvallásunk a Biblia, a teljes Biblia, és nem más, mint a Biblia. Ez az egyetlen értékmérőnk. Olyan nagy igazságok találhatók benne, amelyek meghaladják felfogó képességünket, megmutatják nekünk, milyen korlátozott az értelmünk. Ha ez a könyv nem tévedhetetlen, akkor ugyan hol keressük a tévedhetetlenséget? Tehát ő így értelmezi a Bibliát. Az Úr Jézus Krisztus így értelmezte. Egyetlen ióta vagy vesző sem vészel a törvényből, míg mindenben nem teljesedik. De hát nem veszük komolyan. És a mai ember annyira a tudomány bűvöletébe esett, már ahogy említettem, a teológia is, hogy arra gondol az ember, hogy az emberi értelem számára minden lehetséges. De hát tényleg így van. Nagyon sokszor mondják egyszerű emberek, akik nem ismerik igazán közelről a tudós urakat, hogy hát a tudósok nyilván tudják, mit beszélnek. Hát higgyétek el, ők is éppen bűnös emberek, mint mi, és sokszor tudják, hogy hazugságot beszélnek. És nem tudják megadni a választ az élet nagy kérdéseire. Hogy ne az én szavamnak higgyetek, elolvasom azt a Steve Hawkingnak a szavait, aki tulajdonképpen még él, éppen velem egy idős, talán láttátok a televízióban, teljes szklerózis multiplexben szenved, és már beszélni se tud, a kezét se tudja felemelni, de a világ egyik legnagyobb kozmológusa, matematikusa és fizikusa volt, és az Idő rövid története című könyvébe figyeljetek meg, hogy veti fel ezeket a problémákat, mert be kell ismerniük, hogy nincs válasz. A leglényegesebb kérdésekre nincs válasz. A tudomány nagyon sok mindent fel tud tárni, hiszen Isten a kezünkbe adta. Az anyagi világot mi valóban feltárhatjuk, de a láthatatlan világról tessék megmondani, ki tud valamit mondani. Hát közületek ki hallotta az Isten, mondja az Jézus a zsidóknak. Közületek ki látta az ő arcát? Hát senki. Akkor mit tudtok ti az Istenről? Hát amit ő mond el magáról. Ez teljesen logikus. Tessenek egyszer komolyan meggondolni, hogy milyen Isten volna az az Isten, akit én a kezembe vehetek idézőjelbe, a gorcsőm alá vonhatom, és vizsgálat tárgyává tehetem. Az nem volna Isten. Az kisebb volna, mint én. Mert mindig az a nagyobb, aki vizsgálat tárgyává teheti a másikat. Ez teljesen logikus. Tehát az is logikus, hogy én nem tudom Istent a kezembe venni. Nem vizsgálgathatom meg. Akkor mit tudhatok róla, amit ő maga elmond magáról. És épp ezért a tudomány bevallja, hogy nem tudnak választ adni az alapvető, leglényegesebb kérdésekre. Tessék csak meghallgatni Steve Hawkins mit írt, tehát az Idő rövid történetében. Zavarva ejt bennünket a való világ. Tehát azt akarja mondani ez a tudós, hogy zavarva vagyunk, mert ez a világ van. Érteni szeretnénk a magunk körül látottakat, ezért feltesszük a kérdést. Milyen a világegyetem természete? Hol van benne a helyünk? Honnan jött? És hová tart a világegyetem? Miért olyan, amilyen? Fontos kérdés. Miért létezik egyáltalán az univerzum? Egyenletek és elméletek nem lehetnek a végső ok, ha csak egy lehetséges, egyesített elmélet létezik, az sem más, mint egy csomó egyenlet és szabály. Mi lehel életet az egyenletekbe? Mi teremt számunkra világegyetemet, amit leírhatunk? Válaszolatlan kérdések. És végül ezzel fejezi be, ha végül sikerülne megtalálnunk a teljes egyesített elméletet, ő ezen fáradozott, akkor mi mindnyájan tudósok, filozófusok, hétköznapi emberek együtt boncolgathatjuk miért is létezünk mi, és miért létezik a világegyetem. Az emberi értelem leghatalmasabb diadala lesz, ha erre a kérdésre választ találunk. Mert akkor megismerjük Isten gondolatait. Itt nagyon megalázta magát, mert kemény Isten tagadó. És ebben a mondatban nagyon megalázta magát. Amikor vele egy kaliberű tudósok megintették, mert ő volt az, aki kidolgozott egy olyan elméletet, hogy a világegyetem mint egy önmagából jöhetett volna létre. És akkor azt mondták neki a kollégái, tudod, ennek roppant izzadság szaga van. Erre azt mondta, hát sajnos lehet, hogy van Isten. Na itt tart a tudomány. Ennyit tudunk. Nem tudjuk megadni a választ az alapvető kérdésekre. Honnan van a világegyetem? Mi a célja? Mi az értelme? Hova megy ez a világegyetem? Hol van ebben a helyünk? Mi az én életem értelme, és mi a tiéd? Nem tudnak rá választani. Ma pedig ezek a legizgalmasabb kérdések. És mi tud rá választani? Az Isten igéje. Amelyik ezzel a mondattal kezdődik, Bereshit bara Elohim. Isten teremtette a világot, az eget és a földet, a mennyet és mindent. Tehát a Biblia pontosan azokra a kérdésekre ad választ, amire tudomány nem tud választ adni. Hát azért, mert isteni kinyilatkoztatás. Na most, testvérek, el kellene jutnunk oda, hogy fel kellene fogni, hogy hihetetlen mi van a kezünkbe. Mi tudjuk a választ. Tudhatnánk, ha hívnénk. Márpedig tessék elhinni, hogy egyre inkább beigazolódik, hogy a Bibliának minden beigaza van. Ahogy Spurgeon mondta, tévedhetetlen. Ugyanerre épített Luther és Calvin, most nem olvasom el Luther is mit írt, de Calvin mit mond az Isten igéről. Hát tessék, a mi reformátoraink azt mondták, hogy sola scriptura, egyedül a Szentírás. Nem lehet másra építeni. Hát mire épül a hitem? Hát tényleg mire épül? A transzverset médiumok tudnak nekem valamit a túlvilágról mondani? Ördögi sugallat. Én tudom, hogy csak az én Uram Jézus Krisztus tud, ahogy a zsidó levél egy-egy mondja. Régen sokszor, sokféleképpen szólt az Isten a proféták által, ez utolsó időben a fia által szól. Teljes délig megy az ismeret, mondja az ige, és a teljes dél Jézusban teljesedett be. Mindent tudhatunk. Mindent tudhatunk, hogy mi végre van a világegyetem, mi végre van ez az egész világ, mi végre van ez a föld, nekünk rendezte be az Isten, mi végre vagy te és én, az övé vagyunk, az ő teremtménye vagyunk, drágák vagyunk neki, annyira, hogy az egy szülött fiát adta, hogy örök életünk legyen. És erről beszél az ige. És igenis, hogy mindent tudhatunk. Ismerhetjük a túlvilági ígéreteinket, hogy van mennyország. Tudjátok miért? Ahogy Jézus mondja a János 3.12.13-ban, hogy senki sem ment fel a mennyben, csak aki a mennyből alászállt. Az embernek fia. Ő szállt alá a mennyből. Ezért minden okos, tudós ember a mennyei világ dolgában, Isten dolgaiban kontár. Tessék elhinni, mi mindannyian kontárok vagyunk, csak akkor leszünk követői a Mesternek, ha hiszünk neki. Ha eszünkbe juttatja az igét, az isteni szót, mert az isteni szó bennem is hatalom, életet teremtett bennem. Én tudom, hogy milyen ember voltam, és azt is tudom, hogy milyenné formál át engem az igével. Ahogy az a mag beleesik az ember szívébe, kikel, és ott hatalommal munkálkodik. Az élet hatalmával munkálkodik, mert a mi úrunk az élet ura. Ő azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk, és nem hiszünk az ő szavának, akkor kinek higgyünk. Na, és így csüggel el az emberi, a keresztény ember szíve, hogy akkor végül is kinek higgyünk. Hát, senki másnak, csak a szakértőnek. Mennyei szakértő, csak Jézus Krisztus, senki más. És az ő igéje, az ő szava mindenkor megáll. És önálló dolog ez megérteni. Tehát próbáljuk felfogni, hogy ő tanít majd meg titeket mindenre, és látjátok, itt ki kell térnem a prófétaság kérdésére, mert manapság egyre több proféta van. Az Úr Jézus a Máté 24-ben, tessék elolvasni az utolsó időkről mit mond, azt mondja, hogy az utolsó időkben hamis proféták és hamis Krisztusok támadnak, és tessék csak figyelni, hogy csinálnak, nagy csodákat és jeleket tesznek, ha lehet, elhitessék a választottakat is, titeket, engem. Nagy jeleket és csodákat. Most erre azért kell kitérni, mert vannak olyan teológiai irányzatok, akik a csodára helyezik a hangsúlyt. Nemrég olvastam egy karizmatikus vezető nyilatkozatát, egy amerikai vezető nyilatkozatát, hogy csodára van szükség ahhoz, hogy mi hinni tudjunk. Nem testvérek, ígére és szentlélekre van szükségünk. A tanítványok láttak elég csodát, aztán már mondtam, hogy mi lett az ő hitükkel, semmi. Nagy pénteki botrány kifosztotta őket, ott maradtak hitetlenül. A csodalátás nem segített rajtuk, csak az ige és a Szentlélek segít rajtunk. És tehát a proféták. Amikor azt mondják, mi gyülekezetünkben is volt egy asszony, oda keveredett, úgy szólalt meg a Biblia órán, hogy így szól az Úr. Mondom neki, Márika most a Bibliát idézi, vagy pedig mit akar ezzel mondani? Nem, ő proféta. Hát mondom, hogy proféta maga? Hát mondom, az Úr Jézus azt mondta, és látjátok, a Bibliára kell hallgatni mindig, mert bolondá teszik az embereket, amúgy is proféták. Az Úr Jézus azt mondta, a proféták Mózestől Jánosig profétáltak. Az Ószövetség le van zárva. Új szövetségbe jövünk. Nincs már többé ószövetségi proféta. Az ószövetségi proféta az az ember, akinek Isten külön kinyilatkoztatásokat adott. Hát akkor ki az újszövetségi proféta, mert a 2 Korintus 12-től 14-ig erről szó van. De tessék meghallgatni, a Jelenések könyvében elmondja az angyal János apostolnak, hogy mit jelent az újszövetségi proféta. Fel is olvasom, mert azt mondja, azt írja itt az apostol, így szólt hozzá, mármint az angyal. Írd meg, boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőinek vacsorájára. Ezt is mondta nekem, ezek az Isten igaz igéi. És leborultam a lába elé, hogy imádjam őt. De ő így szólt hozzám, vigyázz, ne tedd, szolgatársad vagyok és a testvéreidé is, akiben megvan a Jézus bizonyságtétele. Az Isten imád, mert a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke. Tehát amikor, drága testvérem, te az unokádnak beszélsz Jézusról, vagy a szomszédodnak, vagy bárkinek Jézusról teszel bizonyságot, akkor te újszövetségi értelemben prófétálsz. Minden ige hirdető, aki Krisztusról prédikál, az prófétál. Ez az újszövetségi proféta, mert hiszen mindent megkaptunk az Úr Jézusbe. Ez utolsó időben ez a fiattal szól. Ne, én már nem kapok külön kinyilatkoztatást. Le van zárva a Biblia. Ezt is sokan tagadják, és azt gondolják, hogy ma is vannak proféták. Mert ez a bizonyos asszony, akit emlegettem, elmondta, hogy ő hogy proféta. Transzba esik, elveszti az eszméletét, és neki az Isten diktál. Mondtam neki, Márika, ez nem az Isten, hanem az ördög diktál magának. Szó szerint így van. Az író médiumok, azok mindig ördögi proféták. Hát aztán meg is lehetett nézni az életébe, dolgaiba, de erre most nem akarok kitérni. Tehát ezt csak azért mondtam, hogy is jut el hozzám az Isten igéje. Nem úgy jut el hozzám az Isten igéje, hogy mindenféle zigzug proféták kinyilatkoztatásokat tesznek, hanem ez már megtörtént. Itt van a kezünkben az Isten drága igéje. És erre épül az egész egyházi tanításunk, hitünk, minden. És mindent tudhatsz, ha elhiszed az Isteni kijelentést. És ez ad nekünk békességet. Azt mondja az Úr Jézus itt, hogy az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom, hogy a világ adja. Hát igen, a világnak is van egyfajta, ugye a Pax Romana, azt ismerjük. Legyőzte az ellenségeit, aztán a temetői csend, azóta békesség. Hát a világ így tudja, nem? Legyőzzük az ellenséget, aztán akkor békesség van, hogy aztán hány millió ember életébe kerül, ez a sátán adta békesség, a világ adta békesség, ami mindig hazug. Testvérek, hát ha valami jellemző erre a világra, akkor a békétlenség az jellemző. Nincs békesség. De hát az ige mondja Ézsaiás 48-ban, hogy a bűnösöknek nincs békessége, így szól az Úr. A bűnösöknek nincs békessége. Hát ezért ilyen a világ, amilyen. Hát soha nem volt békesség. Olvastam egy történész azt írja, hogy nem találtak eddig az írott történelem korszakában olyan napot, amikor a Földön ne lett volna háború valahol. Természetes, most is dúlnak a háborúk, akár Ukrajnában, akárhol, mert nincs békesség. A békesség fejedelmét megfeszítették, mondja Péter, megfeszítették. A békesség fejedelme csak Jézus Krisztus. Csak ő tud békességet teremteni, a te szívedbe is, és a enyémbe is. A világ nem fog megtérni. Aki ezt elhiszi, hogy a világ megtér, az nagyon naív, mert erre nincs ígéret a Bibliában. Sőt, a világ világ, az ítélet alatt van. Annak az a természete, hogy nem tér meg, de a világból megtérnek az emberek. Éppen az ige hatalmára térnek meg emberek. Nekünk igehirdetőknek és minden hívő embernek nagyon komolyan el kell hinni, hogy én például egészen százszázalékosan kimerem jelenteni, egyetlen embert nem tudok meggyőzni, hogy hívő legyen. Nem. Emberi hatalom erre képtelen. A hit hallásból van, a hallás pedig az Isten, de a Krisztus beszéde által, így van pontosan, úgy fordítani, a Krisztus beszéde által. Tehát a hit hallásból van, de még hallásom sincs, tehát meg se hallom az Isten igét, amíg az ige meg nem teremti a belső hallásomat, a Szentlélek ezt végzi el, hogy egyszerűen hallom az igét, értem, befogadom, és hatalommal szól, és megtérít. Az Úr Jézus is beszél arról, hogy a békesség az csak tőle lehet. Ki kell békülni az Istennel. Mert az ember háborús lelke, háborgó lelke, békétlen lelke innen kezdődött. Ahogy az Istennel megszakadt az ember kapcsolata, azóta nincs az embernek békessége. Azóta háborúban állunk az Istennel. És Pál apostol szinte könyörög, mikor írja, hogy az Isten szerelmére kérlek titeket, testvéreim, béküljetek meg az Istennel. Hány ember nincs békességben az Istennel? Harcol vele. Ha beteg, azért. Ha kirúgják az állásába, azért. Ha baleset történik az autóval, azért. Bármi történik, mindig az Istennel perlünk. Miért engedte meg az Isten? Hol az Isten? Ugye, ismeritek. De ott van Jobb története, nem? Az egész arról szól, hogy Jobb perel az Istennel. Tehát ilyenek vagyunk. Ilyenek vagyunk, és nincs békességünk. És csak az ige, az isteni szó teremthet a szívembe békességet, mert elvezet arra, hogy kibékülök az Istennel. De hát hogy lehet kibékülni? Hát úgy, ahogy mi emberek szoktunk. Hát most itt többségben vannak az asszonyok, hogyha téged jó, megbánt valamivel a férjed, akkor vége a békességnek, ahogy szokták mondani, mosolyszünet van. És hogy lesz békesség? Ha a férjed ön és bocsánatot kér. Hát Istennel, ha háborúban vagyok, hogy lehet kibékülni? Nekem kell menni, mert nálam van a baj. Nem önnálva, tessék el inni. Ez mindig nálam van a baj. Nekem kell menni és bocsánatot kérni. Hogy jutott Jobb békességre? Végül azt mondja, befogom a számat, a kezemet a szájomra teszem. Én kérdezlek, és te taníts engem. Tehát meghódol az Isten előtt. Nincs más lehetősége az embernek, így kell kibékülni. Azt mondta, azt olvastuk ott az új szövetség kapcsán, hogy mit is csinál az Isten. Új szövetséget kötelünk. ismerni fognak engem. És mi lesz a szövetség lényege? Hogy a törvényemet a szívükbe írom be. Ugye a kacsa törvénye, hogy hápok, kutya ugat. Hát nem hiszem, hogy meg lehet tanítani a kacsát a csalogányére, énekére, mert nem az ő természete. Hát engem se lehet megtanítani a szent életre. Nem a pedagógia. Nem a pedagógia lehetősége, hogy az ember szent legyen. Az képtelenség. A pedagógiának nagyon is megvan a helye. Nagyon is megvan a helye. Nem is tudjuk mennyire. De a pedagógiától is én soha nem fogok ugyanazt születni. Annak az elvilági életünkben nagyon komoly helye van. De ettől nem fogok ugyanazt születni. Az valóban az isteni szó, az isteni hatalom teheti meg, hogy én a bensőmbe egy új törvényt kapok. És akkor leszek képes szentül élni, tisztán élni, kibékülni az Istennel, és békességre jutni. Hát én átéltem, hogy milyen dolog az, mikor az ember megkapja a bűnbocsánatot. Hihetetlen békesség árasztott el engem. Nem is tudom elmondani ezt a csodálatos békességet, ami egyben boldogság. A hihetetlen boldogság, hogy megbocsátott. Hát ott van az új szövetség, és megbocsátom bűneiket. A hamis prófétákat emlegettem, majd tessenek elolvasni Jeremiás 23. fejezetét, döbbenetes egy fejezet. Abba aztán mindent elmond az Úr, a hamis tanítókról, a kutya papokról, és itt tovább. Azt mondja, Jeruzsálem papjai terjesztik az erkölcstelenséget, az elbetemültséget, borzasztó vár, nem? És akkor elmondja ott az Úr, hogy ne hallgassatok a néktek profétáló profétákra, mert bolondát tesznek titeket. Mert a saját szívük látomását hirdetik, nem azt, amit az Úr mondott. De felolvasom, mert nehogy azt tessenek mondani, én magyarázom bele. De pontosan erről beszél ott az Úr, és azt mondja, hogy váltig mondogatják azoknak, akik megvetik az Úr igéjét, hogy békességetek lesz minden elbetemült embernek. Tehát ne hallgassatok a néktek profétáló proféták beszédére, Jeremiás 23.16. Bolondá tesznek benneteket, saját szívük látomását hirdetik, nem azt, amit az Úr adott. Váltig mondják azoknak, akik megvetik az Úr igéjét, békességetek lesz. Ezt mondják, minden megáltalkodott szívű embernek nem jön rátok veszedelem. Tetszenek hallgatni Európából, milyen hangok jönnek? Nem bűn a paráznaság, nem bűn a házasság előtti nemi élet, nem bűn a homoszexualitás, minden kinek, aki megveti az Úr igéjét, azt hirdetik, hogy békességetek lesz. De hát ettől lesz nekem békességem, hogy szőnyeg alá söpörjük a bűnt, hogy a bűnt letagadni, azt mondjuk, az nem bűn. Hát ettől nem lesz békességed. Tudtátok, miért nem? Hát nagyon komoly, mély lélektani igazság. Azért nem lesz békességed, mert egy csendes hang, amíg még van lelkismereted, egy csendes hang azt mondja, de bizony bűn. Tehát hiába mondogatják a hamis proféták, mert papok mondogatnak ilyeneket, összeadják a melegeket, hát ne haragudjatok. Mondtam egy németországi papnak, miért csinálod? Te hiába áldogatod meg azt, amit az Isten átok alá helyezett. Minden bűn átok alatt van. Gondoljatok, hogy fel kell állni Izraelnek a Garizim és az Ébál hegyen, és hat törzsnek el kellett mondani, mi az az átok, és hat törzsnek el kellett mondani, mi az áldás. Hát most azt gondoljátok, hogy az Isten 21. századi eszement ember kedvéről majd meg fog változni. Azt mondja az ige, Istenben nincs sem fénynek, sem árnyéknak változása. Isten változatlan. Az ő törvénye is változatlan. Ezért aztán nincs is a mai embernek békessége, és nem is lesz. Tehát azt mondja itt a hamis profétákról, ne hallgassatok. Rájuk, mert váltig mondogatják azoknak, akik megvetik az Úr igéjét, békességetek lesz, és ezt mondják minden megáltalkodott szívű embernek, nem jön rátok veszedelem. Aki most látja a híreket, testvérek, nem jön ránk a veszedelem. millió számra hoznak ide vadembereket. Most nem fizikailag értem a vademberségüket, hanem a vallásukba, a kultúrájukba. Hogy ebből mi lesz Európában, nem kell nagy fantázia. Már elkezdődött. Ez ítélet, higgyétek el, ez ítélet. Európa kitessékelte az Úr Jézust, azt gondoljátok, ez büntetlenül meg lehet tenni. Aki kitessékeli az Úr Jézust az ajtón, az ördög bejön az ablakon. Ezt tessék elvinni. Ebből nagyon kemény dolgok lesznek, ez már maga az ítélet bevezetése. Nem jön rátok veszedelem. És aztán így mondja az Úr, mert ki volt olyan közel az Úrhoz, hogy látta volna őt, és hallotta volna igéjét, kifigyelt igéjére, és kihallgatta engedelmesen. Íme az Úr forgó szele, lángoló haragja árad, mint kavargó szélvész kavarog a bűnösök feje felett. Nem szűnik meg az Úr haragja, amíg el nem végzi, amíg meg nem valósítja szíve szándékát. És most tessék figyelni, nekünk szól. Az utolsó időkben értitek meg ennek értelmét. Fogjátok fel ennek értelmét. Nem küldtem ezeket a prófétákat, mégis úgy igyekeztek. Hát csak tessék megnézni ezeket a jehovistákat, hogy igyekeznek. Hamis tanítók, Krisztus tagadók. Nem küldtem ezeket a prófétákat, mégis úgy igyekeznek. Nem szóltam hozzájuk. Mégis profétálnak. És most tessék, megmondja az Úr, hogy mit kellett volna profétálni. Ha közel álltak volna hozzám, akkor az én igémet hirdették volna népemnek. Megtérítették volna őket gonosz útjukról és gaztetteikből. Hú, ugye? Hát ez kemény. Na de testvérek, most vagy ez az igaz, vagy ez a liberális, lájtos maszlag, amivel itt etettik a szerencsétlen embereket, és bolonddá teszik őket. És nem térnek meg épp ezért az emberek. Ennek joga van a bűnhöz. Figyeljetek meg! Azt mondják, joga van, azt tesz a testével, amit akar. Az abortusz jog, nem bűn, jog. A paráznoság jog, és így tovább. Nem akarom elmondani, hogy mi van nyugaton, mert erre most nem térek ki, akit érdekel, nézzen utána. Például nézze meg, hogy a német iskolákban az úgynevezett szex órákat kötelező tartani. Most olvastam nemrégen, hogy egy 9 gyerekes család nem engedte el, a szülők nem engedték el a gyerekeiket ezekre a nagyon durva órákra, ami kötelező, óvodába, általános iskolába is, meg gimnáziumba is kötelező. És ott nagyon durva dolgokat tanítanak a gyerekeknek, és akkor nem engedték el, súlyos pénzbírságot kell fizetni. Mivel a szülők nem tudták kifizetni, vagy nem akarták, becsukták őket. Becsukták, ez a szabadság, értitek? Becsukták őket Németországban. Norvégiában olvasom, hogy az állam elveszi a gyerekeket. Azon a címen például egy pünkösdista családtól elvették a zöld gyereket, a 3 hónapos gyereket kiragadták az anyja karjaiból, mert túlzottan vallásosan nevelik. Ide jutott Nyugat-Európa. És ezért nem jön az Isten haragja. Hát nem mondjuk már, hogy nem jön. És ez még csak a bekezdés. Mert és ebből békesség lesz, ebből nem lesz békesség. És olvastam a Norvégiáról ezt a megrázó cikket. Azt az ügyvédet, aki megpróbált ezeknek a családoknak segítségére menni, lehetetlenné tették, végül bebörtönözték. Ez a szabadság. Hát az ördögnél nincs szabadság. 1972-ben a norvég állam úgy döntött, mert ott az evangélikus egyház államvallás volt. Úgy döntöttek, hogy az egész államot a freudizmus alapján fogják átszervezni. Itt az eredménye. Te megnézhetitek azokat a dolgokat, amik ott történnek. Tehát így kell látni Isten igéjét, hogy Isten igéje az világos beszéd, békességet csak akkor lesz, ha kibékülsz az Istennel. És egyre kevésbé lesz az embereknek békessége. Miért szedik azt a sok idegnyugtatót? Most nem tudom, hogy állunk, de 15 éve láttam a statisztikát, Magyarországon szedik a nők a világon a legtöbb idegnyugtatót, antidepresszást és idegnyugtatót. Férfiak, mi mindig dobogós helyen vagyunk az italba. Miért? Hát mi mindig ékeségünk. Megyek át egy falun vereben, ki van írva a kocsmára, jobb, mint otthon. Na mondom, milyen asszony lehet, ahol jobb, mint otthon. De milyen ember lehet az? Értetek, testvérek, nincs békesség. Nincs békesség, férj, feleség, szülő, gyerek, szomszéd, szomszéd között, munkatárs, főnök között, nincs békesség. De nem is lesz. Ne is így jár senki. Aztán mehetnek az ideggyógyok kezelésre, mehetnek pszichológusukhoz. Azt írta egy amerikai pszichológusnő, ez döbbenetes mondat, elmondom, mert minket férfiakat ez aztán jó, de ezt láthatjuk magunk körül. Azt írja, hogy Amerikában az 50 éves férfiak teljesen infantilisak, tökéletesen alkalmatlanok a férj és az apa szerepére. Nem így van? Tessék körülnézni, és miért vagyunk ilyenek? Hogy lettünk ilyenek? Mert elveszítettük az Istennel való kapcsolatunkat. Én tudom, hogy az Isten egy férfit férfiassá tesz. Teherhordóvá tesz. Igen. Ilyen a mi Istenünk. És egy nőt is. És csodálatos békességet kapunk, amikor kibékülünk. És befejezem, azt vigasztal minket az Úr Jézus, hogy az ő békességét adja nekünk. Ő neki most is békessége van, pedig éppen azt mondja, keljetek fel, menjünk el innen, ez a Gecsemánéba történik ez a beszélgetés. És ő békessége van, mert megvívta, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy legyen, ahogy te akarod. Ez a mi békességünk titka, hogy megvívjuk azt a küzdelmet, ami sokszor a keresztény embernek is nehéz, hogy Uram, hát ha én kiszolgáltatom magamat neked, akkor mi lesz velem? És higgyétek, a legszebb dolog lesz veled. Boldog leszel. Csak ennyi. Boldog leszel. Békességed lesz. És tudod, hogy hova mész, tudod, hogy honnan jöttél, tudod, hogy hova mész, tudod, mi az életed értelme. Azt is tudod, hogy igaz, amit Jézus mond, hogy visszajövök. Ő visszajön. És aki az Úr Jézus oldalára áll, az a győztes oldalára áll. Mert nem a ördög fog győzni, megmondja az Úr Jézus, jönne világfejedelme. Jött. Ha valaki látta Mel Gibsonnak a Passió című filmjét, fantasztikusan jól megrendezte, annak tekintetében is, hogy ott a kereszt körül állandóan föltűnt az ördög alakja. De ez a végzete volt az ördögnek. A végzete volt. Ekkor vettetik ki a mennyből, mert kezet emelt az Isten fiára. Azzal szeretném befejezni. Olvastam egy kis történetet. Cromwell idejében történt, ez a nagy hadvezér és politikus egy alkalommal halálra ítélt egy férfit egy faluban. És a feleség leborult Cromwell előtt, és könyörgött a férjért. Azt mondta végül Cromwell, hogy hallgass, holnap, ha megszólal a déli harangszó, kivégzik a férjedet. És ezzel elküldte az asszonyt. Ez az asszony, de a falu belül volt, tudta, hogy a harangozó süket. Felment a toronyba, megragadta a harang szívét, nyelvét, aztán a harangozó húzta a déli harangszót. Ő nem hallotta, hogy nem szól a harang, de a harang teljesen nyomorékra zúzta véresre az asszony kezét. Aztán abbahagyta a harangozó, ő pedig odament a főtérre, ahol a hóvér várta a harangszót. Felemelte a véres kezeit, és elmondta Cromwellnek, hogy miért nem szólt a harang. Annyira megrendült Cromwell, hogy elengedte a férjét. Mert az asszony feltartotta a véres kezét, az Úr Jézus, és így tartja oda az atya elé. Gondoljatok az atyára, hogy az ő drága fia a véres kezét tartja, és akkor neked megbocsát. akkor te szabad vagy. Így olvassuk az igében, hogy azt mondja Izrael, hogy elfeledkezettél rólam az én Uram. Elfeledkezik el az anya csecsemőjéről, de ha ezek el is feledkeznek, én te rólad soha el nem feledkezem, tenyerembe véstelek be. Gondoljatok a Golgotára, oda véste be örök emlékezetül a te nevedet, az enyémet, mindazokért, akik hisznek abba, hogy a mi Urunk kiengesztelte az Atyát, ezért van békességünk. Imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük azt a hihetetlen szeretetet, amelyel kiengesztelted az Atyát, és nekünk megszerezted a békességet. És köszönjük a Szentlélek ajándékát, hogy elküldted a pártfogót, a vigasztalót, az Isten lelkét, amely az igazságnak a lelke, mely elvezet bennünket minden igazságra, és eszünket bejuttatja, amit te mondtál, Urunk. Köszönjük ezeket a drága ajándékokat, és ajándékozz meg bennünket, Uram, teljes gyermeki bizalommal, hogy higgyünk neked, higgyünk a te szabadnak, hiszen ez volt Ábrahám igazsága. Hitt Ábrahám az Úrnak ezért, Isten igaznak fogadta előtt. Add meg nekünk, Uram, ezt a benned való gyermeki bizalmas hitet, hogy higgyünk minden szabadnak, ígédnek, és rá tudjuk építeni az életünket. Így kérjük, kérünk ezért a drága gyülekezetért. Uram, áldunk, hogy ebben az országban még vannak hívek. Úr Jézus, könyörgünk, tarts meg bennünket a benned való hídben, tarts meg a te népedet, tarts meg egyházadat. Egyen-egyen is könyörülj rajtunk, és kiáltunk gyermekeinket. Uram, add, hogy a fiatalok is megismerhessenek téged, megtérhessenek hozzád, hogy boldogok lehessenek, hogy ne tegyék tönkre a saját életüket. Őrizd meg, Uram, ezt a gyülekezetet, ezt a várost, a mi országunkat, népünket is. Te drága végedért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen.
Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békesség, amely minden értelmet felhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.